Folytatódik az aréna, vendégünk pedig továbbra is Kovács László, az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa. Hát a fő témánk természetesen az, hogy Magyarország 2 éve az Európai Unió tagja. Ugyanakkor a GFK-nak volt egy felmérésen, 1-2 hónappal ezelőtt hozták nyilvánosságra nagyot, nyilván nem változott azóta a helyzet. Azt lehet látni, hogy felemás a magyarok megítélése az unióval kapcsolatban. Ugye bizonyos területeken, például egészségügy, munkahelybiztonság, a korrupció rosszabbnak látják bizonyos értelemben a helyzetet, ugyanakkor vannak területek, ilyen a továbbtanulás vagy a kultúra területe, az viszont úgy vélik, hogy javul, vagy legalábbis nem romlott a helyzet semmiképpen. Mire kell, hogy sarkalja ez önt és kollégáit?
Hogy pontosan értsem a közvéleménykutatás adatot, amire utal, a magyar közvélemény rosszabbul ítéli meg Magyarország helyzetét a csatlakozás órában.
Bizonyos területeken meg nem. Erre mondjuk a szakemberek, a mérést végzők is néhány területen meglepődtek, de összességében ezt mérték.
Hát én összességében meg vagyok lepődve, ugyanis azt nagyon határozottan állítom, hogy nincs egyetlen olyan probléma Magyarország, amivel szembe kell nézzen, aminek a megoldási esélye jobb lenne, ha Magyarország kívül maradt volna az unión. Ez teljes képtelenség, és még eddig, ahol provokáltam a hallgatóságot, amikor ez még a csatlakozás időszakában volt, a tárgyalások, meg a népszavazás időszakában, akkor én nagyon sok helyen megfordultam, részben, mint külügyminiszter, részben, mint a Magyar Szocialista Párt akkori elnöke, és szemben azokkal, akik az uniós csatlakozás ellen érnek, azt mondtam, hogy kérem, mondjanak egy olyan dolgot, amit könnyebben oldanánk meg, mint ha nem lennénk tagok, ha nem csatlakoznánk, mint ha tagok lennénk. Egyszer a Kossuth Rádióban hallgattam egy műsort, ahol arról beszélt a riporter, hogy hát milyen kemény és kíméletlen szigorral jár az unió, mert arra kötelezi a magyarországi települések közül azt a nem tudom én 51 néhányat, ahol az ivóvíz nem megfelelő, mert arzintartalma magas, hogy gondoskodjanak a víz arzénmentesítéséről, és ez nagyon sokba kerül, és mint egy ostorozta emiatt az Európai Uniót, és én akkor autóban hallgattam, és olyan dühös lettem, azt mondtam, hogy hát igen, ez a milyen gonosz az Európai Unió, nem hagyja, hogy a magyarok arzénnal dúsított vizet igyanak, amikor ezt szeretik. Na de hát ez így szamárság, és ráadásul a különbség az, hogy igen, előírja, hogy a víz legyen arzénmentes, de nagyon sok pénzt, a szükséges összegnek körülbelül a 75%-át az Unió fizeti. Tehát ugyanúgy meg kellene ezt csinálni egy ország állampolgárok egészségének védelme érdekében, csak akkor saját költségre, és nem pedig nagyrészt uniós költségre, és ez minden megoldandó problémára igaz. Tehát semmi nem lennénk, semmilyen területen nem lennénk jobb helyzetben, ha kívül maradtunk volna, csak rosszabb helyzetben.
Jó, világos, itt a felmérést készítői is néhány területen meglepődtek, mert a felmérést ők is innentől kezdve az adatokat ez alapján mondták, de itt talán a lényeg az volt, hogy ha lehet azt mondanom, akkor nagyjából neutrális a lakosság hozzáállása az unióhoz. Néhány területen, majd erről később fogom beszélni, meg mondjuk negatív. De az mondjuk már az unió belső nehézségeivel függ össze.
Ja, azt kérdezte, hogy mi a következtetés, ha így van, bár nagyon szívesen nézném meg ezt a felmérést, hogy milyen kérdések, utána szívesen elviszem, hogy milyen kérdések, hogyan kérdeztek, mert azért a közvélemény kutatások eredménye gyakran attól függ, hogy teszik fel a kérdést. Nos, a következtetés így látatlanban azt mondom az, hogy a kommunikációnk még mindig nem jó. És most volt a hétvégén egy 2 napos szemináriumunk Lanakenben, ez Belgium északi részén van, elvonultak a biztosok, a 25 tagú bizottság, és ott az unió helyzetéről folytattunk egy nagyon beható vitát, milyen belső problémákkal kell megküzdenünk, milyen külső kihívások érnek bennünket, és hogyan lehet ebből a helyzetből kijönni, mert a régi tagállamokban éppen a bővítéssel összefüggésben érezni egy olyan tendenciát, hogy növekszik az ellenség. Azt mondják, hogy nem elég demokratikusan működik az unió, annak az intézményrendszere, nem elég átlátható. Mondják azt, hogy nem elég hatékony, de mindezért zömmel a bővítést teszik felelőssé. Tehát azt mondják, hogy bejött a 10 új ország, és a jól működő rendszereket tulajdonképpen föllazította, elrontotta a dolgot, és ebből adódnak a problémák. Ez nem igaz.
Tételre másik azt mondják, hogy az Európai Unió nem készült föl erre, már legalábbis intézményi szinten emlékszünk az a csatlakozásunk előtt. Már erről sokat lehetett hallani, hogy vajon az intézményi rendszer mennyire megreformálta arra, hogy 10 új tagállamot elviseljen.
A következő volt ezzel kapcsolatosan a probléma, és itt megint visszautalok a korábbi életpályámra. Én magyar külügyminiszterként 98. március 31-én, amikor megkezdődtek az akkor még csak 6 tagjelölt országgal a tárgyalások, köztem Magyarországgal, akkor a tárgyalási forduló után azt mondtam bent a teremben is, magán a tárgyaláson, és kinn a sajtónak is, hogy az a körülmény, hogy ma egyszerre kezdődtek tárgyalások 6 országgal, nem kell, hogy azt jelentse, hogy egy napon kell befejeződjön. Magyarán úgy kell előre haladni, ahogy az országok képesek teljesíteni a csatlakozási követelményeket, és ne kelljen egyik országnak bevárnia a másikat. Aztán nagyon gyakran érveltem uniós vezetőkkel találkozva, hogy nem kell mind a 6 országot egyszerre. Lehet ezt 2-3-as csoportra osztani, vagy egy 2-es és egy 4-es csoportra is. Mikor kibővítették újabb 6 országgal 99-ben, egy újabb döntés eredményeként, attól kezdve még inkább azt mondtam, hogy hiba lenne 12 országot egyszerre fölvenni. Egy 15 tagú közösség nem tud 12 új tagot befogadni, akik ráadásul körülbelül az akkori fejlettségi átlag 40%-án álltak, tehát nagyon messze voltak az átlagtól, és hát akik ráadásul korábban évtizedekig önhibájukon kívül, de egy más társadalmi-gazdasági rendszer blokkjába tartoztak. Tehát célszerűbb ezt a 12 országot a fejlődésük, fejlettségük, a követelmények teljesítésének függvényébe ilyen 2-es, 3-as, 4-es csoportokra felosztani, ahogy haladnak előre is úgy fölvenni. Ebben minden uniós vezető, a Próditól Günther Verheugen bővítési biztosig 4 szem közt egyetértett. Csak éppen plenárisan, nyilvánosság előtt
és soha nem ismerték el. És egy politikai döntés volt értelemszerűen.
Így van. És végül is a 12-t nem is, de 10 országot egyszerre vettek föl, 2-t, ugye ott áll a küszöbön, és csak az a kérdés, hogy 2007 vagy 2008. január 1-én lesz tag Románia és Bulgária, és ez valóban okozott nehézségeket, de alapvetően nem a bővítés maga a hibás, hanem annak következtében jöttek létre bizonyos feszültségek, hogy időközben a világgazdaság fejlődése lelassult, megállt, megtorpant. Németországban évekig egy helybe topogott, most is minimális a növekedés, de nem a bővítés miatt, ez a bővítéstől független, viszont korlátozta a bővítéshez szükséges anyagi forrásokat. Tehát ebből adódnak bizonyos problémák, és ezért van az, hogy a régi tagállamokban a bővítést hibáztatják a problémákért, hogy a megítéléssel vannak bajok, hogy Franciaországban, Hollandiában az alkotmány tervezetét leszavazták, ez ténykérdés, azt mondtuk, a kommunikációban, ezt most a hétvégi szemináriumon megerősítettük, nem először, közelebb kell hozni az uniót, az intézmények működését az emberekhez, meg kell értetni velük, hogy mit is jelent az Európai Unió, ez a 25 országból álló közösség, ez a világ első számú kereskedelmi blokkja, ha lehet ezt a kifejezést használni. A világ legnagyobb közvetlen tőkebefektetője, a legnagyobb parttámogatója a fejlődő világnak, a szegénység felszámolásáért az Unió teszi a legtöbbet, és egy sor területen világelső. Most ennek része lenni azért az nem akármi, és az sokkal jobb esélyeket ad arra, hogy például a globális kihívásokkal megbirkózzunk. Mondok egy példát. Mit tudna Magyarország, vagy mit tudott volna csinálni a kínai textilinvázióval szemben? Gondolja valaki is, hogy Magyarország megszólal, és azt mondja Pekingnek, hogy na ennyi leállni ebben az olcsó textillel, ami tönkreteszi a magyar textilipart, megszünteti a munkahelyeket. Hát meg se hallották volna Pekingbe, mikor az Unió kereskedelmi biztosa Peter Mandelson mutatta fel a sárga lapot, azonnal azt mondták, hogy készek vagyunk tárgyalni.
Jó, majd erre mi visszatérünk természetesen, mert ez egy komplikált kérdéskör a világgazdaság, illetve az Európai Unió helyzete. De azt mondja, hogy a kommunikációban, ezen a szemináriumban elhangzott, hogy közelebb kell hozni. Hát eddig is ez lett volna a feladat.
Ez lett volna a feladat, igyekeztünk is ezt a követelményt teljesíteni. A jelek szerint még többet kell tenni. Amikor az unió tevékenységéről beszélünk, akkor érdemes olyan példákkal ezt bemutatni, ami az átlag ember számára érthető. Én például, akinek az adópolitika és a vámpolitika feladata, 14-15 kérdéskörről tudok beszélni bármikor, ami nekem úgy a napi rendemen van. De ebből például a gépjármű adózás egységesítése sokkal több embert érint, mint mondjuk különböző pénzügyi tranzakcióknak az adóvonzata, vagy mondjuk egy bonyolult vámpolitikai kérdés rendezése. Tehát érdemes azokat a példákat fölvetni, mondjuk Magyarország esetében, ha az EVAT, amikor annak idején én kezdtem a működésemet, akkor nagyon gyakran beszéltem arról, hogy hogy sikerült az EVAT megvédeni. Ez 100 000 magyar kisvállalkozónak és a családjuknak jelentett könnyebbséget, mai napig is működik ez az EVA rendszer, tehát ilyen példák sokaságát lehet felsorolni, ami jobb helyzetbe hozza az uniós állampolgárokat.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést, vendégünk ebben a napban továbbra is Kovács László, az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa, hírek jönnek.